Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Isten tiszteletünket a 251-es számú dicséretünknek az éneklésével kezdjük el közösen. Mind a 8 versét énekeljük. Énekeltük már a gyülekezetben, de nem mindenki számára olyan ismertének, tanulgassuk is egyszerre. A 251-es számú dicséretünk így kezdődik. Meghódol lelkem, te néked nagy felség. Isten igét a Lukács evangéliuma szerint olvasom, a Lukács evangéliumának a 6. részéből a 37-től 42-ig terjedő verseket. Ezekben a versekben így szól hozzánk Isten igéje. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik. A vak vezetheti-e a világtalant? Nem esnek-e mindketten a verembe? A tanítvány nem feljebb való a mesterénél, aki pedig teljesen felkészült, az olyan lesz, mint a mestere. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a saját szemedben pedig hogyan nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyád fiának, atyám fia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató! Előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát atyád fia szeméből. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva, közösen imádkozzunk. Hódolni jöttünk eléd örökkévaló Istenünk, megállni és csodálni mindazt, amivel körülveszel bennünket, és a kezednek nyomán elindulva rád tekinteni és csodálni azt a titokzatos valóságot, amely hordozza a mi életünket, amely a maga bölcsességével, ennek az egész világnak fenntartja a rendjét. Csodálatos az az ének, amely valakinek a lelkében egyszer megszületett és végig tekintett ezen a teremtett világon, és meglátta azt, hogy minden rád mutat a te bölcsességedre, a te irgalmadra és nagyságodra, és olyan jó dolog, amikor valaki oda tudja képzelni önmagát a sornak a végére, és látja az saját életében, az önmaga dolgaiban azt, aki létrehozta ezt az életet. Szeretnénk mi is ideálni most, és dicsérni téged azért, hogy megtartottál, hogy a tiéd lehetünk, hogy szólongatsz bennünket, hogy van még üzenetet hozzánk, hogy nem mondtál le rólunk akkor, amikor számtalan hibát elkövettünk már az életünkben, hanem azt akartad, hogy most itt legyünk. Szeretnénk a magunk teljes valóságát idehozni, nem képmutató módon. Nem egyszerűen azt vizsgálgatni itt te előtted, hogy miért rossz a világ, hanem beletekinteni a saját életünkben és észrevenni azt, ami azon is javításra vár még. Ismerjük ezeket az életünkből, nincs hozzá bátorságunk, hogy hozzányúljunk, hogy változtassunk, hogy egyáltalán bevalljuk önmagunk előtt, hogy rád szorulunk és segítségre szorulunk. Köszönjük, hogy ma mégis úgy vezetted az életünket, hogy most itt lehetünk, hallhatjuk a te ígédet. Engedd, hogy úgy legyen, mint egykor volt, amikor ott voltál a tanítványaid körében, hadd üljünk mi is most a mester lábához, és hallgassuk azt a világosságban szóló beszédet, amelynek ereje van. Kérünk, hogy légy itt közöttünk a te szent lelked által. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt. A 234. dicséretünknek a második versével, 234. dicséretünk második versét énekeljük. Jer világosság, ragyogj fel nekünk! Thank you. Alapigénket újraolvasom a Lukács evangéliumának a 6. részéből, a 6. résznek a 40. verséből, amely így hangzik. A tanítvány nem feljebb való mesterénél, aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Foglaljuk el a helyünket. Kedves igehallgató gyülekezet, egy olyan bibliai szakaszt olvastam fel, amelynek a gondolatai sokak számára nagyon jól ismertek, ez a példázat is a szálkáról, a gerendáról, vagy a mértékekről, vagy a megbocsátásra való készségről állandóan elő-elő kerül az ige hirdetések kapcsán is, meg a gondolatainkban is. Most mégis ebből a szakaszból egy olyan mondatot igyekeztem kiválasztani, amit úgy mellékesen szoktunk kezelni. De mégis elhangzik, és ez lesz most az alapigénk, és ennek a fényébe szeretném az összes többi üzenetet egy kicsit láttatni. Ez pedig a tanítványról és a mesterről szól, a kettejük különös kapcsolatáról. Amikor Jézus ebben a földi világban megjelent, és bölcsességével szót kért magának, és elkezdett tanítani, és tette a jeleket és a csodákat, akkor sokan felfigyeltek rá is erre a bölcsességre, ami benne volt, és érezték azt, hogy valaki olyan van itt, aki kész és képes tanítani bennünket. Mesternek kiáltották ki, és Jézus elfogadta ezt a megszólítást, és utána úgy is rendezte be az életét, hogy neki legyenek tanítványai. Nem csak a 12-re gondolunk, hanem azt követően így tekintettek magukra az első gyülekezetnek a tagjai is. Mi Jézus tanítványai vagyunk, ezért vagyunk keresztjének. De mi az a kapcsolat, ami összeköti a mestert a tanítványokkal? Nyilván, hogy olyan kézenfekvő erre a válasz, és mi is meg tudnánk talán fogalmazni, és el tudnánk mondani, hogy az a közös bennünk, hogy amit a mester tesz, ahogy ő gondolkozik, ahogy ő él, ahogy ő látta és láttatja a dolgokat, én is úgy szeretném. Valahol példát akarok venni róla, én is azt akarom követni, úgy akarok élni, ahogy ő élt. Aztán rájövünk arra, hogy a tanítványság az nem egy egyszerű feladat. Az nem egy olyan könnyű megvalósítani, hogy valaki valamit meg tud csinálni, és én meg lemásolom. Ott kellenek még készségek, ott kellenek még hajlandóságok. Ott van az emberben egy csomó olyan belső dolog, amit magában le kell győzzön, hogy ez valahol sikerüljön. De nagyon szép Jézusnak a bíztatása, mert amikor az első tanítványokra rátalál, akkor ő lát bennük fantáziát, és ő maga mondja azt, hogy azt akarom, hogy ti is emberhalászok legyetek. És ezzel megadja a tanítványságnak a méltóságát is. Olyan tanítványok ők, akik egyszer tanítani fognak. Tehát a tanítványságnak van egy ilyen nagy célja, hogy a tanítványból egyszer mester lesz. Nyilván mindenki nagyon jól tudja, hogy senkiből nem lesz még egy Jézus, mert nincs is rá szükség. Valahol egy picit talán úgy kellene a fogalmainkat tisztázni, hogy elválasztjuk az ember és ember közötti tanítvány-mester kapcsolatot, és az Isten és ember közti tanítvány és mester kapcsolatot. Nyilván egy mesternek, egy tanítónak, valaki olyannak, aki átad valamit a saját életéből a gyermekének, a tanítványának, az iskolában, mint pedagógus, vagy az óvodában, vagy egyszerűen a családban hagyományozok át valamit, az egy egészen más dolog, mert ott az ember mindig arra igyekszik, hogy az az utód, akit ő kinevelt, az tökéletesebb legyen nála. Jézusnál azonban azzal találkozunk, amivel a Biblia maga is záródik. Nincs mit hozzátenni az ő bölcsességéhez, és nem is szabad elvenni abból semmit. Ez az a mester, akit nem lehet, hadd mondjam ezzel a szép magyarba átültetett kifejezéssel, überelni. És a tanítványságnak a nagy kísértése mégis mindig ez, hogy én kitalálok egy jobb utat, egy jobb megoldást, mint amit Jézus tudott. És valahol a tanítványok mindig itt kezdenek elveszni. Hogy mindig van egy jobb ötletem, mint ami az Isten gondolata. És még mindig nem értettem meg, és a tapasztalataim nem vezettek el odáig engem, hogy de nincs annál jobb gondolat, és nincs annál jobb módszer, és nincs annál jobb megoldás, mint amit Isten kínál fel. Most a tanítvány kérdését, vagy kérdéskörét, vagy így szeretném láttatni három rövid gondolaton keresztül, amelyben tényleg megmutatkozik az, hogy Jézus azt várja a tanítványoktól, hogy tényleg olyanok legyenek, mint amilyen ő volt, és nem jobbak nála. Furcsa ezt kimondani, mert egyfelől berzenkedik az ember, és azt mondja, hogy nem tarthatom magamat jobbnak Jézusnál. Másfelől viszont viselkedésben, gondolkodásmódban, hozzáállásban állandóan jobbnak tartom magam Jézusnál. Mindig azt gondolom, hogy valahol több vagyok. A tanítványok is kerültek olyan helyzetekben, ahol ez a bizonyítási kényszer bennük is megvolt, hogy most végre megmutatom a mesternek, hogy nem csak tanultam tőle, hanem még jó ötleteket is tudok adni neki. Ilyen az egyik történet, amikor Jakab és János miután elhagynak egy olyan falut, ahol Jézust nem fogadták be, olyan heves lelki kitöréssel azt mondják Jézusnak, hogy hát ide figyelj Jézus, most már egy csomó mindent megtanítottál nekünk, imádkozzunk azért, hogy tűz szálljon le az égből, és emészze meg ezeket a falvakat. És még úgy büszkék is a gondolatukra, hogy hát ők most Jézusért fognak kiállni, Jézusért mondanak egy extra imádságot. És erre azt mondja Jézus, hogy azt se tudjátok, milyen lélek van bennetek. Vagy a másik történet, sok ilyen történetet lehetne hozni Péternek az életéből, aki mindig valahol beleakaszkodik abba, amit Jézus kimond, és mindig van egy másik gondolata. És amikor Jézus a vízen jár, és azt mondja, hogy nézzétek meg, hogy milyen hatalmam van, akkor oda jön Péter, és azt mondja, hogy na jó, de mi lenne, ha én is tudnék a vízen járni. És amikor Jézus ezt megengedi neki, el is telik magától, és azt gondolja, hogy most már olyan vagyok, mint a mester. Abban a pillanatban el is süllyed. Vagy hozzunk egy másik történetet az ő életéből, amikor Jézus elmondja nagyon alázatosan, hogy az ember fiának megvan az útja. Ez az út pedig a szenvedésen és a halálon át megy. Erre megszólal Péter, ez lehet, hogy a te ötleted, a te gondolatod, de én más gondoltam ki. Én megmutatom, hogy milyen a dicsőséges emberfia. És erre Jézus azt mondja, hogy nem jól gondolod. Na valahol így állunk mi is a saját életünk eseményeivel, ahol a mester mindig mutat egy jó példát, vagy mindig mutatná az utat, és az ember ezt valahogy máshogy akarja használni. Az első ebben a felolvasott szakaszban, a hosszabb szakaszra gondolok, arról szól, hogy Jézus azt mondja, hogy mit kezd az ember az igazság felismerésével. Mert valahol a mesternek mindig ez a nagy titka, hogy valamit láttasson a tanítványokkal, valamire fölnyissa a szemüket, és azt mondja, hogy nézzétek, ez az életnek a csodája, vagy nézzétek, valahogy így működnek a dolgok, vagy csodálkozzatok rá arra, hogy a háttérben munkálkodó Isten kicsoda, hogy miért atya, és miért nevezzük gondviselő édesatyánknak. És mit tesz az ember az igazság nagy felismerésével? Elkezd ítélkezni. A mester úgy állt hozzá, hogy az igazsággal életet lehet menteni. Megmutatom, hogy milyen helyzetben van valaki. Megmutatom azt, hogy mi az, ami el tudná vezetni őt a gödörből kifelé az életre, hogy újra ott legyen, ahol lennie kell. Az igazságot ezért mutatom meg. És a tanítvány mit kezd az igazsággal? Elkezd ítélkezni. Kiderítettem valakiről valami bűnt, elkezdek mutogatni, valahogy úgy, ahogy az emberek oda citálták a bűnös asszonyt is, és azt mondták, hogy na ezt végre rajta kaptuk. Gyertek, kövezzük meg. És akkor körbeállják, és azt mondja kérdő tekintetek sokasága Jézus felé, hogy na, akkor mi legyen? És erre Jézus csendesen megszól, és azt mondja, hogy az vesse rá az első követ, aki maga nem bűntelen. Rosszul értelmeznénk a történetet, ha arról szólna, hogy Jézus félreteszi az igazságot, és azt mondja, hogy az igazságot hagyjuk. Csak mentsünk fel valakit. Nagyon-nagyon népszerű kifejezés mostanában a tolerancia. Jézus soha nem volt toleráns. Jézus mindig az igazságot képviselte, és a tolerancia helyett az ő életében inkább a megbocsátásról van szó. Ő megbocsátani kész. Az a vétek, az vétek volt. Ugye el szoktunk siklani e fölött a történet felett, amiben egyébként, ha jobban belegondolunk, hogy ott van valaki, akit házasságtörésen kaptak, az nem csak az ő életéről szól. Az azt jelenti, hogy kellett legyen egy társa is ebben. Az a társ, az nyilván egy férfi volt, akinek volt családja, felesége. Ott valami nagyon tönkrement, abból már soha nem lesz az, ami eredetileg kellett volna legyen. Itt nagyon nagy vétkek vannak. Erre nem lehet csak azt mondani, hogy nem számít, bocsássunk meg neki, vagy engedjük el. A mester célja, hogy az igazságot megmutassa, de a mester kezében ott van annak a nagy lehetősége, hogy feloldozzon éppen azáltal, hogy meg tud bocsátani. Erre mit csinál a tanítvány? Ugyanúgy leleplezi a másikat, ugyanúgy károg rajta, ujjal mutogat, és azt mondja, hogy végre nem rólam van szó, hanem valakit elő lehet állítani. Ez valahogy nem jó így. A mester és a tanítvány nem ugyanabban járnak. A tanítvány az igazsággal sokszor rombol. Van a nagyon szép példázata Jézusnak. Van a magvető, a gazda, aki kimegy és elveti a jó magot. Aztán eljön az éjszaka, és eljön valaki sejtelmes, gonosz gondolatú, és elveti a rossz magokat is. És egyszer csak reggel már azt vesszük észre, hogy mind a kettő sarjad, és nőni kezd. És kétségbe esve mennek a munkások, és mondják a gazdának, hogy hát most mit csináljunk? Ugye te is azt akarod, hogy menjünk el, és kezdjünk gyomlálni. És erre mit mond a gazda? Nagyon bölcs. Azt mondja, hagyjátok. Véletlenül a jót is kiszaggatjátok a rosszal együtt. Eljön majd az aratásnak az ideje, és akkor az, aki különbséget tud tenni a búza és a konkoly között, az szétválasztja. Valahol a krisztusi útmutatás így ér célhoz, amikor azt mondja, hogy vigyázzatok, ne ítélkezzetek. Bocsássatok meg. Tudjátok jól, hogy a megbocsátásban benne van az, hogy van vétek. Van valami olyasmi, ami teljesen helytelen, ami Isten szemében nem jó. Ugyanakkor készüljetek rá arra, hogy abból az életből is, hát ha születik valami Istennek kedves dolog. Valami olyasmi, amivel úgy kellene törődni, úgy kellene hozzányúlni, olyan mértékkel kellene bánni vele, hogy egyszer az is megteremje az Istenhez méltó gyümölcsöket. Így beszél itt Jézus a mértékekről utána, és mondja el, hogy ne légy már olyan fösvény. Nézd meg azt a kegyelmes Istent, aki állandóan ott van, és mindig belenyúl az életedbe, és nem veri a fejedhez azt, hogyha elrontottál valamit. Miért nem tudsz ezzel a mértékkel türelmesen ott lenni a másik mellett? Egyszer majd ő is megtermi azt a gyümölcsöt. Vagy higgyünk benne, hogy ő is meg tudja teremni azt a gyümölcsöt. Azért a mi életünk sem az egyik napról a másikra változott meg. Ha így körülnézünk, vagy önmagunkban nézünk, akkor azt mondjuk, hogy nagyon sok mindennek kellett történnie ahhoz, hogy én most ebben a padban itt üljek. És olyan lélekkel, vagy lelki állapottal figyeljek Istenre, amilyen most éppen adatott nekem. A másik dolog, amit Jézus itt előhoz, az egy kérdés az őt hallgatók felé, a tanítványok felé. Tudsz-e felelősséget vállalni azokért, akik a nyomodba szegődnek? Ez a következő nagy kérdése, és a példázatot is elmondja, vajon a vak vezetheti-e a világtalant? Nem esnek-e mind a ketten verembe? Milyen mester vagy? Mert biztos, hogy van olyan ember, aki másol téged. Azonnal és kimondhatóan mindig hatással vagyunk egymással. Ami az egyik ember életében megjelenik, azt észreveszi a másik, és kezd azonosulni vele. Vissza kéne gondolni egy kicsit a saját életünkre, és végig gondolni, hogy akiket mi eddig vezettünk, őket hova juttattuk el. Jézus azt mondja, hogy vigyázz, mert ha vakot vezet, az a gödörben találja magát. Mindannyiunknak megvannak a gödrei, és lehet, hogy most nem én vagyok a gödörben, de tudok olyan valakire gondolni, aki gödörben van, és lehet, hogy már azt is érzem, hogy ez picit miattam is így van, vagy talán nagyon miattam is így van. Valamelyik nap beszélgettem valakivel, és az emlékezeteit hozta elő, és azt mondta, hogy milyen nagy dolgok voltak az életébe, hogy annyi mindent össze tudott rakni a férjével együtt, hogy neki tudtak feszülni egy életnek, sok mindent felépítettek benne, családi házat, egy regényt lehetett olvasni arról, hogy mennyi sikeres dolog van benne ebbe az egészben. És aztán az ember ugye végén végig gondolja, hogy és akkor most hol tartok mégis? Úgy leírva, ez mind annyira szép és jó, és még sincs egy pillanat békességem, és nincs egy kis örömöm mégsem azokban, akik vannak nekem. És közben nem siklott el az, hogy fölneveltem gyermekeket, de valahogy mégsem úgy figyeltem rájuk, ahogy oda kellett volna figyelni, és most öreg koromra, vagy idősebb koromra itt vagyok a templom padjaiba, és az az egyetlen imádságom, hogy az Isten bocsássa meg nekem azt, hogy én vakon vezettem őket. És nem az ő hibájuk volt az, hogy nem találtak egy jobb vezetőt, hanem én voltam neki kirendelve. De hol vannak? És akkor megérti az ember, hogy milyen komoly dologról beszél Jézus. A mester az az Isten világosságában kell járjon. És ha én is mester akarok lenni, akkor erre nekem is szükségem van. Olyan mellékesen olvassuk mindig úgy a történeteknél, úgy lemarad a szórásban, a nagy csodatételek előtt, de lapoltuk csak fel a Bibliát, hogy is alakulnak ki azok a helyzetek. Hogy a tanítványok azt látják csak, hogy Jézusnak minden megy. Hogy amihez ő hozzányúl, az megsokszorosodik. Amelyik beteget megérinti, az meggyógyul. De mi az előzménye? Hogy Jézus hajnalba felkel, és elmegy imádkozni. És csendben van. És a tanítványok ebből az egészből kimaradnak. Nem is nagyon értik meg. Ott, amikor Jézusnak a legnagyobb küzdelme van, már a halál tusája, még ott se nagyon értik, hogy Jézus miért mondja azt, hogy fiúk, végre, most már imádkozzatok velem. Mindig én megyek az atyához, én kérem el az útmutatást, mert én vezetlek titeket, hogy világosságban járjatok, de már tanuljátok már meg ezt ti is. Nagyon-nagyon sok élethelyzetet oldana meg, amikor rájön a tanítvány arra, hogy ezt a mester nem véletlenül tanítja, hogy az imádságnak nagy ereje van, vagy az Isten közelében lételnek, van egy olyan csodálatos titka, hogy utána döntések másképpen alakulnak. És a harmadik gondolata a tanítvány és mester különös kapcsolatának, az valahol megint csak egy kérdésben csúcsosodik ki, kész lettél másoknak a gyógyítására. Ez a szálka gerenda példázat nagyon sokszor előjön pont az ítélkezés kapcsán, hogy én észreveszem a másik legkisebb hibáját, bezzeg bennem sokkal nagyobbak vannak, és akkor az ember teszi egymás mellé, de nem erről szól ez a történet. Jézus azt mondja, hogy én arra hívtalak titeket, hogy gyógyítsatok. Én azt akarom, hogy a szálkát kivedd a másik szeméből. De addig nem vagy alkalmas, amíg a tiedbe gerenda van. Nyilván megint visszaérkezünk ahhoz a körhöz, ahol az embernek valami önismeretre el kell jutnia, és rá kell jönnie arra, hogy amit csinálok, ahogy belenyúlok egy másik embernek az életében, az egy nagyon felelősségteljes munka, egy nagyon felelősségteljes szolgálat. Arra rá kell készülni. Mindenki ismeri azt a szép történetet, hogy mennyire anekdóta, vagy mennyire eredeti, ezt már nem nagyon tudjuk talán meg sohasem. A Hájó Kovácsnak a története, aki pásztoremberként fennél valahol a hegyekben, és járnak hozzá az emberek, akik homályosan látnak, és ő a pásztor bicskájával olyan szépen körbe metzi a szemeket, és utána jönnek le, és mondják, hogy látok, újra látok. Hát valami csoda történt velem. És akkor az orvosokból álló kis csoport elmegy és meglátogatja, és megnézi, hogy már mit csinál ez az ember. És végignéznek egy ilyen esetet, egy ilyen műtétet, és utána leültetik, és azt mondják neki, hogy na akkor most elmeséljük, hogy te mit csinálsz. És elkezdik mondani az anatómiáját a szemnek, hogy az milyen érzékeny dolog, és mennyi minden van benne, és csak egy rossz mozdulat, és vége az egésznek. És ettől kezdve leteszi az ember a bicskát, és azt mondja, hogy akkor nem. Én többet nem vállalok senkit. Valahogy így vagyunk mi is az Isten közelében, hogy egyszer egy hatalmas nagy súly ránehezedik az ember, és azt mondja, hogy ja, hát hogyha itt minden ennyire precízen számít, és úgy össze kell állni a dolognak, hogy én ne hibázzak, hogy jó legyen, én nem vállalok. Akkor én nem fogok megnősülni, én nem megyek férhez, én nem akarok gyereket fölnevelni, és semmit nem vállalok, mert csak elrontani tudom. De erre mondja Jézus azt, hogy de nem. Én azt akartam, hogy emberhalász legyél. És ha én vagyok a mester, én meg foglak tanítani a fogásokra is. Csak hidd már el végre, hogy az én fogásaim azok, amelyek hathatósak, amelyek eredményre fognak vezetni. Nem a mesternél kell túlszárnyalni. És itt érkezünk meg oda, ahonnan el is indultunk. aki felkészült, az olyan lesz, mint a mestere. Milyen az a mester? Mi mit gondolunk róla? Hogy ő bölcs, ő határozott. A mester az nagyon tudja az igazságot, az nagyon átlát mindent. És Jézusnak ezek tényleg tulajdonságai voltak. Csak ettől sokkal fontosabb más tulajdonságai voltak, amit mi nem tanulunk meg a mestertől. Hogy alázatos volt. Hogy türelmes volt. Hogy tudta jól, hogy nem máról holnapra fog gyümölcsöt teremni a gyümölcsfa. Tudta jól nagyon azt, hogy nem az, amit ő ad az embereknek a saját kezéből, változtat meg életeket, hanem az, amikor Istenre tud mutatni, és azt mondja, hogy Istennél olyan elfogyhatatlan nagy ajándékok vannak, amiből naponként élni lehet. Aki mester akar lenni, aki a szakmájának a mestere akar lenni, az ezeket is meg kell tanulja. Így lesz a tanítványból az a mester, akinek Jézus is szánta. Nyilván mindig tanulni fogunk tőle, nyilván mindig figyelni fogjuk a mozdulatait, de lassan beérik az is, hogy számot adjon maga a munkás is arról, amit elvégzett. Hiszen egyszer úgy fogunk megállni az Isten előtt, hogy éppen erre fog rákérdezni. Mindaz, amire megtanítottalak, az hogyan kamatoztattam, hogyan tudtam mások és a saját életemben befektetni. Csendesedjünk el, és Istentől kérjünk imádságban alázatot ahhoz, hogy valóban jól ismerjük meg a mi mesterünket.